Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégünk Perce Rajmond, az Agrolub társ tulajdonosa és ügyvezetője. Az első műsorrészből kiderült, azért fogtak bele a rovarfehérje gyártásba, mert ebben látják a megoldást a néhány évtized múlva várható európai fehérje vákumra. Arról is szó esett, érdemes volt-e 19,5-re lapot húzni, és néhány hetes ismerettség után cégalapításba vágni társaival.
Hát ha jól értem, akkor minden gyakorlatilag komputerizált, digitalizált.
Az egész üzem.
Az a teljes szabályozás.
Pontosan.
Ez azért magas szintű technológiai tudást igényel.
Ennél jelenleg nincs magasabb szintű.
Ugye most egyelőre a mondjuk így mintaüzem, modellüzem az Somogyban van. Na, hogy volt ez, amikor bekapcsoltátok, hogy na, most elindul. Volt egy ilyen pillanat, amikor amolyan szalagátvágás, de hogy elindult a próbaüzem, és akkor mit éreztél, akkor benyomtátok a piros gombot, vagy a zöldet?
Nyilván nagyon jó érzés volt, hogy azon a helyen elkezdhettük már a korábbiakhoz képest jobb körülmények között a rovartenyésztés, mert egyébként mi tényleg nagyon, még mielőtt a Somogy megyei üzemünkkel indult volna, akkor mindenféle pincékben, fészerekben, tehát mi a kolóniát azt fenntartottuk, valamikor csak pár száz lárvánk volt is legyünk, de amikor elkerült ez a kolónia ebbe a Somogy megyei kis üzembe, akkor nyilván egy katartikus élmény volt, hogy akkor már több száz négyzetméteren tudjuk ugyanazt csinálni, és egy technológiai lépést már megtettünk, tehát van rendes szeparátorunk, ami el tudja választani a lárvákat attól a komposzttól, ami alattuk van, vagy attól a szubsztráttól, ami alattuk van. Tehát, hogy megvoltak ezek a nagyon jó élmények. Nekünk volt szerintem egy ilyen, hogy na, ezt most megcsináltuk. Tehát volt egy ilyen momentumunk szerintem, ami tényleg 3 másodpercig tartott, mert aztán elkezdett valami nem működni. Úgyhogy én ugyanezt várom a nagy üzemnél is, ami jövő év második felében fogja majd elnyerni a végső formáját, addigra én is találjuk az összes technológiát. Biztos, hogy lesz gyáravató formálisan, de aztán majd operáció szinten, hogy mikor mondjuk azt, hogy működik, és jól működik, az majd a jövő zenéje. Egyébként ugye Üllőn, tehát az M0-M4-nek a csücskében fog megvalósulni a főüzem, tehát az állattenyésztés, illetve a kéztermékgyártás, de azt ugye hozzá kell tenni, hogy ez egy teljesen zárt rendszerű működés, tehát van egy kubatúrája az épületnek, minden, amit mi csinálunk, az azon a...
A kockán belül van.
A kockán belül van, és még falak választják el, és még fal, és még fal, és még fal. Tehát bent, mint egy labirintus, úgy kell elképzelni.
Mekkora
tehát,
ez az üzem egyébként?
13.000 négyzetméteres.
Nem annyira óriási.
Nem, de hát ezért szeretjük ezt az iparágat, mert hogy elképesztő hatékonyan tudjuk az alapanyagot át konvertálni végtermékké.
Van egy angol mondás, ami... Az én tapasztalataim szerint az élet minden területén igaz. Mégpedig az, hogy nincsen ingyen ebéd. És bárhol ütöttem fel ezt a témát, csak szinte laudációt olvastam róla. És ez nekem egy picit gyanús, hogy hát lehetséges ez, hogy itt van előttünk ez az aranybánya, ez a megoldási lehetőség. És ez csak jóval jár. Mi azt mondtátok, hogy ti vagytok a takarmánykészítés, vagy nem tudom, a mezőgazdaság Teslája. Tehát kiderült, hogy a villanyautónál sincs kolbászból a kerítés, ugye, tehát ott is vannak különböző hatások. Létezik, az gondolkodtatok rajta, vagy felvetődött, hogy ennek a technológiának lehet-e nem várt hatása?
Tehát magának a terméknek, mint takarmányipari alapanyag, nincs olyan hatása, amiről tudnánk, hogy káros lenne. Tehát az iparág az nem fél éves, mondjuk nem is 200, de mondjuk egy 15-20 éve. Azért már vannak ilyen termékek a piacon, és ezek beépültek haszonállatoknak, illetve kisállatoknak is a táplálékába, és ez egy kiváló minőségű fehérje, illetve zsírforrás az állatok számára. Igen, a másik oldal az éremnek az ugye az ára. Tehát, hogy ez soha nem lesz szója áru termék. Tehát a szójához képest ez...
Magyarul jóval drágább.
Ez
erre
jóval
utalsz,
drágább,
ugye?
Igen. Viszont vannak olyan fehérje források, amiknek mondjuk a helyettesítő terméke, tehát mondjuk hogy azt nézzük, hogy egy kis állat eledelbe miért kerül bele, azért, mert hipoallergén, azért, mert nagyon magas az emészthetősége, és azért, mert nagyon magas az elfogadási aránya mondjuk kutyáknál, hogyha ilyen fehérjét használunk benne, tehát szívesen megeszik a tápot, ez egy árcédulával jön. Tehát mondjuk azért cserébe, hogy a kutyának ne legyen
akkor tényleg allergiás, nincs ingyenebéd, ez is igaz.
Tehát ne legyen allergiás rohama, vagy valami allergiás tüneteket ne produkáljon, és ilyen fehérjét rakunk bele, akkor bizony ez egy drágább táp lesz a kutyának. Viszont mondjuk a helyettesítő terméke, mondjuk egy struc, nyúl, és nem tudom, ilyen egzotikus húsfélék, egyébként annál viszont nem drágább, tehát egy árszínvonalon van velük, viszont abból a jelenleg a nagyipari termelés az kivitelezhetetlen ilyen célra.
Hát ráadásul meg nagyon kevéssé környezetbarát. Ugye a globalizált világnak megvannak az előnyei és megvannak a hátrányai. Amit ti most csináltok, az a lokalizáció felé halad, az a tervetek, hogy 120 kilométeren belül legyen minden alapanyag beszállítva, minimális szállítással. Tehát van egyfajta lokalizálás felé haladás, miközben a globalizáció nélkül azért már nem nagyon tudunk meglenni. De ezt az ellentmondást te hogy látod?
Nekünk amellett, hogy a fenntarthatóság az ugye az alapértékünk, és annak mentén alakítottuk ki a projektet, azon belül pedig ez a körforgásos gazdaság az, aminek a principiumai meghatározzák az egész tervezési folyamatunkat. Hát itt ugye a legfontosabb az, hogy itt mindent tudatosan csinálunk. És például a körforgásos gazdaságnak az egyik alapelve az, hogy ne legyen hulladék, meg az, hogy épüljünk be ellátási láncokba, és ha lehető leglokálisabban tudjunk működni. És mi ezért választottuk ki a lokációnkat, ezért választottunk hozzá partnereket, ezért ezt a rovar fajtát választottuk, ezért ezt a technológiát, amit installálni fogunk, úgyhogy mindent mi tudatosan csináltunk, és mi nem csak, hogy az alapanyagokat szeretnénk minél közelebbről beszerezni, hanem a végterméket is minél közelebb szeretnénk értékesíteni. Tehát mi tényleg ilyen mikroközösségeknek az építésében gondolkozunk, és beépül nézébe a körforgásokba. Az a tervünk, hogy nem csak egy üzemet fogunk létrehozni, hanem itt a közép-európai régióban, ahol megfelelő alapanyagforrások vannak.
Üzemhálózatot?
Így van. És akkor ott pedig szinergiahatásra fognak majd fellépni a technológiai folyamaton belül, akár egy kolónia fenntartás, akár egy energia felhasználás, akár hőhasznosítás szempontjából. Tehát így van, több üzem, és akkor valószínűleg versenyképesebb árakat is tudunk majd produkálni a egyéb helyettesítő termékekhez képest. De hogy mi ténylegesen törekszünk arra, hogy lokális működési modelleket tudjunk kialakítani, mert ebben hiszünk.
Azt is mondtad egy másik interjúban, nehezebbnél nehezebb szakaszok jönnek, de erre számítottam. Mik ezek a nehéz szakaszok?
Amikor elkezdtük a projektet, nem a világ összes pénzét kaptuk meg arra, hogy bizonyítsuk az ötletünket, hogy ez működik. A Somogy megyei telepünk ott volt, és az egy istálló volt.
Az is már befektető által finanszírozott volt?
A telephely, az épület az nem, viszont mindent, amit oda vittünk.
A technológiát?
Az már igen, tehát a manufakturális technológiánk, ami ott van, az már a befektető által finanszírozott, így van. De ugye ott úgy kellett gazdálkodnunk a pénzzel, hogy nem csak a termelőgépeket kellett megvásárolnunk, hanem nekünk azért egy eléggé vaskos tervezési munkát is el kellett végeznünk. És ugye nem akartunk rengeteg embert felvenni a bérköltség miatt, hanem inkább a tudást próbáltuk meg beszedni különböző kapcsolatok, konferenciák, szakirodalmakból, tehát hogy nekünk ez volt a legnagyobb költségelemünk nyilván a munkatársaink fizetésén kívül, és hát ahogy teltek múltak a hónapok, ugye mindig azért fogyott a pénz, és nagyon sokszor volt arra szükség, hogy még egy hónapot kérjünk, még három hónapot kérjünk. Hát voltak olyan hónapok, amikor az alapítótársakkal mi nem vettünk ki fizetést, tehát akkor hozzá kellett nyúlni ahhoz a pénzhez, ami korábbról volt. A munkatársak azok mindig kaptak, tehát akiket mi felvettünk, mindig kaptak fizetést. Mi nem kaptunk fizetést, volt olyan. Ez csak egy volt, de például a forrásbevonásunk, ami tavaly decemberben ért véget, közel 7 milliárd forintnyi finanszírozási csomagot kaptunk. Nagyon sokáig kellett beszélgetni a befektető jelöltekkel, különböző pénzügyi intézményekkel, partnerekkel, vevőkkel, beszállítókkal, technológiai fejlesztőkkel, amíg elértük azt az egyensúlyi pontot, ami úgy néz ki, hogy mindenkinek megfelel. Ez nagyon-nagyon nehéz volt. Persze most már ugye egy kvázi sikernek titulálható forrásbevonás után vagyunk, de ez nagyon nagy nehézségek ára jutottunk el idáig.
azt mondtad, hogy megvan a hit a befektetőinkben, hogy ezt nagyban meg tudjuk csinálni, most utalva a somogyi kisüzemre, és a befektetőink nem csak pénzt, hanem hitelt is raknak a cégbe. Az előbb elmesélted, hogy hogyan rakják a hitet a cégbe, de nagyon érdekel, hogy mivel lehet egy szörös szívű, idézőjelben szörös szívű, a pénzügyi szempontokat szem előtt tartó befektetőt meggyőzni, mert hát mégis a befektető, és neki a megtérülés. Mind a jövedelem, tehát mind a hozam, mind maga a tőke megtérülése, az az elsődleges szempont, föld megmentése ide vagy oda.
Nagyon nagy szerencsénk van szerintem, hogy olyan befektetőink vannak, akiknek nem csak szőrös szíve van, hanem
de
van egy...
De szerencse?
Mindenhez kell szerencse szerintem, de tudatosan választottuk egyébként ki a befektetőket. Nem mentünk el mindenkihez, akinek nem láttuk hozzáadott értéket azon kívül, hogy pénzt tudna adni. Tehát mindenki, akivel beszéltünk, van valami stratégiai jellegű értéke a projektben, akár ellátási lánc, akár későbbi finanszírozási megoldásokban segítségnyújtás, akár piacszerzés, akár fenntarthatósági törekvésekben majd nekünk segítségnyújtás. Tehát nagyon sok aspektus megvizsgáltunk, hogy egy-egy befektetőhöz vagy pénzügyintézményhez elmenjünk-e, mert hogy csak a pénz az nem volt elég. Tehát, hogy nekünk most olyan befektetőink vannak, akik ténylegesen a hitüket tették le a projekt mellett, mert hogy nekik is fontos az, hogy egy fenntartható projektet valósítsanak meg. Egyébként így a piaci trendek is, meg a befektetési berkekben dolgozóknak is ugye egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság. Egyébként ez egy ilyen trendé is kezd válni, de minden mellett, hogy trend, és szerintem a megatrendeknek a megatrendje a fenntarthatóság. Ennek amúgy van egy társadalmi vetülete is, ami nagyon remélem, hogy nem csak az olcsó finanszírozás vagy a zöldítés miatt fontos a befektetőknek, hanem amiatt is, mert hogy ezek tényleg olyan projektek, amiket érdemes megvalósítani azért, hogy 10 év múlva, 50 év múlva legyenek olyan projektek, hogy legyenek még projektek, amiben érdemes pénzt rakni, és ne pedig csak mentőveket dobáljunk a földnek, hogy akkor most nagyon gyorsan olcsunk el még egy tüzet, amit egyébként magunknak okoztunk azzal, hogy nem finanszíroztunk fenntarthatósági projekteket. Tehát én azt gondolom, hogy olyan befektetőink vannak, akiknek a téma is a szívükhöz közel áll, és persze emellett megvizsgálták azt, hogy megtérülés oldalon ez a projekt, ez megáll a lábán. És nem beszél arról, hogy mekkora ugye, fejlődési potenciál van a projektben, meg az iparágban.
Volt egy dolog, amivel meg lehetett őket győzni?
Hát arra, hogy képesek vagyunk megcsinálni, amit bevállalunk. Tehát amit mondunk.
És ezt miért hittek el nektek?
Az ők is valószínűleg megérezték már az első pillanattól kezdve, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, és hogy mindent feláldoznánk azért, hogy ez egy sikeres projekt legyen. Itt az emberek győzték meg az embereket.
Azt mondtad valahol máshol, ahogy az iparágunk egyre inkább elfogadott lesz. Én magamnak 3 pontot raktam, meg egy kérdést, ebben miért vagy biztos?
Mi pont azon dolgozunk, hogy nekünk ne kelljen rovarokat enni, tehát mi ezt a majdnem, hogy fenntarthatatlannak nevezhető állapotot, hogy mi egyébként sertéshúst teszünk, hogy csirkehúst teszünk, hogy nem is akármilyet, hanem jó ízű csirkét. Tehát mi azon dolgozunk, hogy a mi szokásainktól ne kelljen búcsút vennünk. Tehát mi pontosan a magyar agráriumot szeretnénk versenyképesebbé tenni azzal, hogy ilyen kiváló minőségű alapanyagokat tudunk az agráriumnak a részére előállítani. És azt gondolom, hogy egy kis időnek el kell telni ahhoz, hogy a rovarra arra ne úgy tekintsünk, mint a horrorfilmekben, hogy egyszer csak bemenjünk valahova, és akkor 4 millió szempár egyszer csak kinyílik, és mindenki meg akar minket enni, hanem pontosan egy ugyanolyan haszonállat, mint egy sertés, egyébként még tisztább is, mint a sertés. Mivel nem épültek be a kultúránknak a részeként az elmúlt évtizedekben, évezredekben, emiatt van egy idegenkedés valószínűleg, de nem csak Magyarországon, hanem Európában is egyébként. Én is teljesen ezt megértem, csak azt szeretnék elfogadtatni, vagy megértetni, hogy ennek a célja az, hogy egy fenntartható környezetet tudjunk teremteni, és abban biztos vagyok, hogy megfelelő edukációval, megfelelő kommunikációval megmutatva azt, hogy mit csinálunk, hogy ettől nem kell félni, hogy ez nem egy invazív faj, hogy nem fognak kárt okozni a magyar embereknek, az európai embereknek, sőt inkább az élelmiszerellátási láncot fogja fenntarthatóvá tenni. Hogyha ez az üzenet átmegy, és ez jól megy át, akkor biztos vagyok benne, hogy ez egy ugyanolyan hétköznapi dolog lesz 20 év múlva, mint az, hogy sertést, húst eszünk például.
Mit gondolsz egyébként, hol lesz nagyobb piaci elfogadottság? Európában, tehát Nyugat-Európában, vagy itt a régiónkban?
Nyugat-Európa ilyen szempontból előttünk jár az elfogadási skálának, tehát a jobbik felén helyezkedik el. Ebben a régióban, ahol mi is vagyunk, Magyarország, itt van egy erősebb ilyen kulturális konzervativizmus, nincs is fel semmi probléma, csak ezért ugye meg kell küzdenünk, hogy az az üzenet, amit át akarunk adni, az megérkezzen és jól érkezzen meg. Tehát Nyugat-Európában valóban könnyebb erről kommunikálni, és jobb az elfogadottsága akár az rovaros élelmiszereknek, nem is beszélve a rovaros takarmányokról, vagy rovaros kutyatápokról például. Ha Nyugat-Európában lennénk, oda értékesítenénk, akkor kedvezőbb helyzetben lennénk végfelhasználó oldalon.
Nektek viszont az a cél, hogy lokális értékesítési láncokat építsetek ki.
Így van, ha
ahogy
viszont
az előbb mondtad.
Így van, de ugye a termékünk relatíven nagy értékű, tehát a szállítást is egyébként elviseli, sőt, tehát vannak olyan partnereink, akik egyébként környező országokban fogják megvásárolni a termékünket, de a célunk az az, hogy amennyire csak lehet lokálisan tudjunk mindent elintézni, az alapanyagot is, és a készterméknek az értékesítését is, és ezeket a bizonyos köröket, ezeket a lehető legkisebb lefedettségben tudjuk majd bezárni.
Egy év múlva lesz kész az üzemetek. Ha elkészül, mit fogsz érezni? Megérkeztél?
Egy bizonyos szintre biztos megérkeztem, de valószínűleg utána van tovább, meg van jobb, és direkt nem a többet mondom, hanem van innovatívabb, van hatékonyabb, van egy következő lépés. Tehát szerintem a fejlődés az elengedhetetlen, tehát olyan nincs, hogy megáll az ember, és azt mondja, hogy most kész. Mert akkor valószínűleg annak a cégnek is kész. Mindig kell, legalábbis én a személyes véleményemet tudom megosztani, hogy nekem mindig kell egy következő lépés. Tehát én már tudom, hogy ha egy év múlva kész az üzem, akkor mi lesz a következő lépés. És nagyjából ilyen útvonalak vagy ösvények azok a fejemben vannak, de leginkább most arra fókuszálok, hogy a következő egy évben a lehető leghatékonyabban tudjuk megvalósítani azt, amit leraktunk a papírra.
Perce Rajmond, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
Köszönöm szépen.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégünk Perce Rajmond, az Agroloop társtulajdonosa és ügyvezetője volt, akivel a várható európai fehérjevákum fenntartható megoldásának egyik lehetséges módjáról beszélgettünk. Egy hét múlva ismét itt leszünk, egy újabb arccal a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.